Kedves testvérek, ma is az Ótestamentumból olvasok igét. Most a Királyok első könyvének harmadik fejezetéből olvasok néhány verset. A nép akkor még az áldozó halmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. Salamon ugyan szerette az Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó halom. Egyszer éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után, de én még egészen fiatal vagyok. Nem értek a közügyek intézéséhez. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokasága miatt, azért adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között, ha az én utamon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Kedves testvérek, tegnap este azt mondottam, hogy a Bibliában olyan sok szimbólum van, hogy az is szimbólum már, ami nem szimbólum. És ezt úgy értettem, hogy vannak a Bibliában megtörtént történetek, de azok is szimbólummá lesznek a Szentlélek megvilágításában. Megtörtént valóságosan, és mégis szimbólum. Hát ez az eset is így van előttünk, ez valóságosan megtörtént, amikor Dávid után Salamon lett a nép királya. Egyszer egy Isten élménye volt, álmában kapta, erről hallottunk most az igében. És ez a történeti esemény, ez megint csak szimbólummá lehet és legyen ma este közöttünk, és olvassunk ki belőle jelképes igazságokat. Ott álljunk meg mindjárt az elejénél, hogy jön Isten és kérdezi Salamont, hogy mit akarsz, mit kérsz. Ez egyetemes érvényű igazság, meggyőződésem, tapasztalatom szerint. Az Isten nem azzal rohanja le Salamont, hogy én nagyon szeretlek téged, és mind a két kezem tele van ajándékokkal, gyere, fogadd el az ajándékaimat, hanem azzal jön, hogy kérdezz, vagy kéri valamit. És ez rendkívül fontos, testvéreim. Azért, mert szinte leszögezhetjük ezt az igazságot. Kérj valamit, és én megmondom, hogy ki vagy. A kérésünkben benne van az egész személyiségünk, a kérdezésünkben, a kérésünkben. Kérj valamit, és megmondom, hogy ki vagy. Az Isten figyelembe veszi az életutunkat, és vizsgálja az életünknek a tudatosságát, az irányát. Ismerjük-e az egy szükséges dolgot, ami viszi az életünket a cél felé. És mielőtt tovább mennénk, már is ez legyen az önvizsgálatnak egyik pontja. Tudom-e azt az egy szükséges dolgot, amit kérek az Istentől, ha megjelenik nekem is az Isten? És itt van mindenütt, itt van Isten köztünk, itt van velünk, körülöttünk, bennünk. Tudom-e azt az egy szükséges dolgot, amire szükségem van, hogy az életem teljességre jusson? Most tehát mondom, így kezdődik a történet, hogy Isten nem rázúdítja az áldásait Salamonra, hanem megkérdezi, hogy mit akarsz, mit kérsz, egyet kérhetsz. És Salamon bölcs ember volt már ekkor is, és jól válaszolt, jól mondta el azt az egy kérését. Csak itt egy kis nyelvtani fordításbeli korrekciót kell végrehajtanunk a szöveggel szemben, mert így olvastuk, így hallottuk a fordításban: adj a te szolgádnak engedelmes szívet. Hát ez is tulajdonképpen olyanféle, mint az eredeti szövegnek az értelme, de lehet pontosabban is mondani. Például a német Biblia, a modern német fordítás így mondja, hogy adj nekem hőrendes hercet. Hőrendes herc, hőren hallani. Ein hőrendes herc, egy szív, amelyik odafigyel, oda hallgat. Az angol szövegben ez van, skill to listen. Gyakorlatozni abban, hogy odafigyelek. Ez volt tehát Salamonnak az igazi kérése. Nem az, hogy engedelmes szívet. Tegyük egymás mellé ezt, hogy odahallgató, odafigyelő szívet, vagy engedelmes szívet. Mi a különbség a kettő között? Nyilvánvaló, az engedelmesség már a második lépés. Először tudni kell, miről van szó. Először meg kell hallani az Isten gondolatát, aztán jön az engedelmesség. És Salamon nagyon bölcsen kért, amikor kért, ezt kérte, hogy halló szívet adj nekem. Olyan szívet, amely hallja a hangot, hallja az igét, a te üzenetedet. És testvérek, ennél jobb programot mi se tudunk fölállítani, vagy ennél nagyszerűbb kérést mi se tudunk intézni Istenhez. Istenem, adj nekem halló fület, halló szívet, amelyik a hangra figyel, amely tudja azt, hogy lehet kapcsolatban lenni, maradni az Istennel, és nem az a fontos, hogy mit tudok az Isten dolgaiból, hanem hogy éppen itt és most mit mond az Isten. Adj nekem halló füleket. Egyébként nagyon érdekes, hogy a görög szó, amelyik az engedelmességről beszél, engedelmességet jelzi, az is kapcsolatban a hallással, hypakoé. Ez testvér szava annak a híres szónak, amit sokan emlegettek, hypomoné. A hypomoné a békességes tűrés, a hypo az alatta, a moné az alatta megmaradás. A türelem az azt jelenti, hogy valamiféle teher, gond, feladat, parancs alatt, hűségesen megmaradok, alatta maradok. A hypakoé az azt jelenti, hogy alatta vagyok és hallgatok. Az alázat állapotába helyezkedem, és onnan fordulok az Isten felé, és hallgatok. Tehát mondom, az ige így indít ma este minket, hogy ez a Salamon halló füleket. odafigyelő füleket kért, abban való ügyességet, jártasságot kért, hogy meghallja az Isten aktuális üzenetét. És ez a keresztény életnek, mondom, az állandó programja. És ha itt vagyunk, akkor egy fogalmat hozok ide, arról beszélgessünk egy kicsit, mert ide tartozik, nevezetesen a lelki ismeret szavát tisztázzuk. Azt kell mondanom az egész sorozatunkra nézve, hogy teljesen világos disztinkciókat nem tudunk tenni. Itt már erről volt szó, hogy van a testünk, a pszichénk, szoma, psziché, pszichoszomatikus valóság vagyunk, de van pneumánk is, és Isten pneumája, Isten szelleme érintkezésbe kerül a mi szellemünkkel. Izgalmas kérdés az, hogy egyáltalán hol van a test és a lélek határa, ezt se tudják megmondani se a biológusok, se a pszichológusok, mert úgy össze van szerkesztve a szóma a pszichével, hogy nem lehet definiálni pontosan. De még kevésbé lehet definiálni, hogy a pszüché és a pneuma között hol van a határ, mert valószínűleg nincs is határ, hanem egymásba ömlő, egymást átjáró isteni erő a pszüché és a pneuma. De minden esetre van egy ilyen képességünk testbe ágyazva és a testen túl figyelve, túl érzékelve van ilyen képességünk, hogy a hangot, az Istennek az üzenetét vegyük, felfogjuk, pneumánk, pszichénk, a testünk is esetleg belerendül, vagy belegyógyul az isteni hangnak a vételébe. Na, azért mondom, hogy ehhez közel áll a lelkiismeret. Nem arról beszélünk, hogy a lelkiismeretre figyelni kell? Hát néhány mondatot mondom, mondjunk, beszéljünk a lelkiismeretről, hogy az micsoda, és hogyan működik a lelkiismeret. Itt is az a helyzet, testvéreim, hogy régen egyszerűen egyenlőség jelet tettek, hogy a lelkiismeret egyenlő az Isten szava. Isten szava a lelkiismeret szava, és a lelkiismeret szava az Isten szava. Ez túlzás volt. De az a redukálás is túlzás, aminek áldozatául esett a lelkiismeret is. Tegnap szóltam róla, hogy redukált életet élünk, a tudomány is redukál minket, a Bibliát redukálták, hogy az emberi beszéd, Jézus Krisztus redukálták, hogy egy názáreti ácsmester, a szerelmet redukálják, hogy a szexualitást, és a lelkiismeretet redukálják most oda, hogy az nem Isten hangja, a lelkiismeret a társadalom hangja. És mondom, indokolt bizonyos értelemben a redukálás, mert nem lehet egyenlőségjelet tenni lelkiismeret és Isten szava között, de azért finomítani kell a gondolatot, hogy tehát akkor mi? Mert annál több, hogy a társadalomnak a hangja. Tudnék, így mondják, manapság így tanítják, hogy begyülemlik a lelki világunkba a igazságnak, erkölcsösnek mondott társadalmi valóság, és az összegeződik, és lesz belőle lelki ismeret. Még ide teszem mellé az über-ichet is. Ez megint olyan, hogy nagyon közel van egymáshoz. Ezt már gondolom tisztáztuk az előző estéken, hogy van az én és a fölöttes én, az erkölcsi parancsoknak az az összessége, amely kontrollálja az én működésemet, a tudatos működésemet. Tehát az über is nem azonos a lelkiismerettel, és a lelkiismeret nem azonos az Isten szavával és a társadalom szavával. Tehát először válasszuk ketté az über-ichet és a lelkiismeretet. Az über-ich egyetemességeket mond, a lelkiismeret pedig személyes útmutatást ad nékünk. Az über-ich például a 10 parancsolatot mondja. A lelkiismeretünk, ha jól működik, ha el nem hallgattattuk, el nem torzítottuk, mint ahogy ezt sokszor csináljuk, ha egészségesen működik a lelkiismeret, akkor nem egyetemességeket mond, mondjuk nem a 10 parancsolatot mondja a lelkiismeretem, hanem amit nekem ebben a mostani helyzetben konkrét módon cselekednem kell. Megtörténik, hogy a lelkiismeret ütközik az über-ich-jel. Egy ismerős példát hozok. A háború idején a jó becsületes holland kálvinisták, a szigorú kálvinisták minden áron a 10 parancsolathoz akarták kötni a viselkedésüket. Ne hazudj, nem szabad hazudni. Amikor tehát zsidókat bújtattak, és jöttek a náci, vagy az SS legények, és foggatták őket, hogy van zsidó, nincs zsidó, akkor ők nem tettek mást. A 10 parancsolat azt mondta, hogy hazudni nem szabad, igen, van, és vitték el a zsidókat egy ideig. Aztán ráeszméltek a hollandok, hogy nem jól van ez így. Igenis, hazudni kell, nincs zsidó az én házamban. Összeütközésbe került az über-ich szavával az ébredező lelkiismeret. Tehát nekem az a feladatom most, hogy elrejtsem ezeket az embereket. Mondhat a 10 parancsolat, amit akar mondani, most nem érvényes a 10 parancsolat. Most a lelkiismeretem azt mondja, hogy védjem ezeket az embereket. Tehát vannak ilyen kiélezett helyzetek, amikor a lelkiismeret ellene mond a 10 parancsolatnak. Tehát már is ezt fedezhetjük fel, hogy két instancia, két hatóság van fölöttünk szellemiekben. Az über-ich, amelyik mindig egyetemességet mondta, hogy az embereknek nem szabad hazudni, az embereknek nem szabad lopni, az embereknek nem szabad, ez ilyen egyetemességeket mond. Ha van jól, gondosan kimunkált lelkiismeretem, az ezen belül azt mondja meg, hogy nekem most mit kell cselekednem. Hasonlatot mondok. A lelkiismeret olyan, mint a sugó a színházban. Nekem megvan a szerepem, azt a szerepet játszanom kell a színpadon. Ha elakadok valahol a szerepemben, és nem tudom, hogy most mi a folytatás, akkor a sugójukból jön a segítség, és megmondja nekem a sugó. A lelkiismeretnek csak ennyi a szerepe, hogy a sugó feladatát betöltse, megsugja, hogy ebben a kiéledett mostani helyzetben mit kell cselekednem. Ez azt jelenti, hogy personális jelenség, személyes valóság a lelkiismeret, és nem is szabad egymás lelkiismeretébe beletaposni, korrigálni, mert mindenkinek saját lelkiismerete van, rajta múlik az, hogy ez a lelkiismeret, ez valóban tiszta hangot mond-e. Most így fogalmazom meg, az én tudatos gondolkodásomhoz képest a lelkiismeretem valami abszolút. A tudatomhoz képest abszolút, de az Isten végső igazságához képest az én lelkiismeretem relatív. Ez a furcsa pozíciója van a lelkiismeretnek, hogy ahogy én általában gondolkozom, ahhoz képest egy fölöttes instancia, de az Isten végső igazságához képest egy relatív valami, amelyik nem működik tökéletesen. De minden esetre sugó, aki megsugja, hogy nekem ebben a elbizonytalanodott helyzetben mit kell cselekednem, de nem tud többet tenni a sugó. A sugó nem jön ki abból a sugójukból, nem megy a színpadra és játsza tovább az én szerepemet. Nekem kell meghallani, amit a lelkiismeret, a sugó mond, és döntenem kell, hogy elfogadom-e vagy nem, csinálom-e vagy sem. A lelkiismeret erős és erőtelen, isteni és emberi, tökéletes és tökéletlen, egyszer egy furcsa ajándéka az Úristennek, de a lényeg az, hogy nekem kell, hogy legyen egyetemes életutam, életprogramom, ha a színészetnél maradunk, mint színésznek megvan a szerepem, azt végig kell játszanom. A lelkiismeret sughat, akkor ha zavarba jövök, bizonytalanná leszek, hogy most ebben a konkrét helyzetben neked itt most mit kell cselekedned. Ez a lelkiismeret. Tehát a lelkiismeret akkor tud igazán jól, hasznosan, életesen működni, ha megvan az élet utam, az élet programom, az életem értelme, a logosz, visszatérünk a logoszhoz, az életnek a célja, az értelme, a logosza. Ha megvan a logosz, ez az egész átfogó nagy menet a célhoz, akkor ezen belül nagyon jó szolgálatot tesz a lelkiismeret. És ez a bizonyos irányzat, amelyikről én most olyan boldogan, szívesen tanulok sokat, ez azt állítja, hogy a modern, legalábbis európai, amerikai kultúrának a alapvető nyomorúsága, hogy elveszett a logosz. Elveszett az életnek az értelme. Nincs cél a fiatalok előtt. Statisztikai fölméréseknek a tömkelege bizonyítja, hogy mennyi nyomorúság származik ebből, hogy nincs értelme. Ezt a mi magyar ifjúságunkat is egyre inkább fertőzi ez, hogy nincs értelme semminek, munkának, becsületnek, imádságnak, emberségnek, magyarságnak, nincs értelme, mert mire megyünk vele? Nincs értelme. A testvilágában, testvéreim, tudjátok, a testvilágában a egyik legfélelmetesebb és robbanásszerűen terjedő betegség most az úgynevezett AIDS. Ez az immun betegség, az immunrendszernek a megbetegedése, az AIDS. Félelmetesebb, robbanásszerűen terjed, sincs orvosságra, belehalnak az emberek. Hát én merem azt mondani, hogy a logosznak az elvesztése az szellemiekben egy AIDS betegség. És ez robbanásszerűen terjed az emberiségben, és akkor hiába van autója annak a 16 éves fickónak, hiába él már szerelmi életet, lakása van, a világot bejárhatja, pénze van, mindene van, és elkezd kábító szerezni, mert értelmetlen az egész. Ebből, hogy a logosz elveszett, az életnek az értelme elveszett, ebből szinte minden társadalmi nyomorúságot le lehet vezetni. Nincs értelme az életnek, tehát jöjjön az alkohol, és alkoholista lesz az ember, a felnőttebbek társadalma. Nincs értelme az életnek, jöjjön a kábítószer. Nincs értelme az életnek, jöjjön az öngyilkosság. Teljesen logikus az, hogy ha nincs értelme, akkor eldobom magamtól az életet. Ha nincs értelme, akkor jöjjön a terrorizmus, jöjjön a vandalizmus, a huligánizmus, minden, ami történik egyre ijesztőbb mértékben, itt közöttünk is. Ennek a végső pontja az, hogy nincs értelme, elveszett a logosz. Ha tehát elveszett a logosz, akkor a lelkiismeret se tud működni. Hova súgjon, mit súgjon, ha nincs szereped, amit végig kell járnom. Tehát a lelkiismeret működése is természetesen elakad, azért, mert a logosz elveszett az emberekben. Tehát fölrajzolhatjuk az egészséges emberi életnek ezt az egyszerű vonalát. Meg kell találni az egésznek az értelmét, a logoszát, az egész életemnek a küldetését, ha ilyen szép nagy szavakat akarok használni, a hivatásomat, a küldetésem, az életem értelmét, az egészet meg kell találni, és akkor az részleteket betájolni, hogy összefér-e ez a mai döntésem, ez a mostani döntésem, összefér-e a végső céllal. Így zajlik az egészséges élet, hogy látomásom van a végsőről, és ahhoz igazítom a hétköznapi döntéseimet. Pál apostol mondja, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Hát ő különleges, nagyszerű látomást kapott, és minden döntése, minden útja be volt tájolva erre a végső látomásra, hogy azt a végső látomást megvalósítsa. Na de most jön az izgalmas kérdés, keresztényeknek nevezzük magunkat, mi hát a végső cél, mi az értelme, a végső értelme az életünknek? Erre a kegyes felelet az, hogy én üdvözülni akarok. Az életünknek a célja, úgy éljünk, hogy a végén üdvösségre jussunk. A végső cél, életünknek a célja az üdvösség. És erre én azt mondom, tesó, ez egy katasztrofális célkitűzés. Ez katasztrofális, ha valaki idáig jutott a hitéletébe, hogy én mindent azért teszek, vagy azért nem teszek, mert én üdvözülni akarok. Itt van a kezemben egy könyv, most nemrég kaptam ajándékba egy német könyv, amelyik arra tanítgat, hogy hogyan kell élni a keresztény életet. Hát most ebből olvasok valamit, elrettentő példának előre mondom, hogy hitem szerint így nem szabad keresztény életet élni. Ahol kinyitottam a könyvet, ott egy remetéről van szó, aki elvonult az erdőbe, és ott él, és az üdvösségét munkálja ott az erdő mélyén. Sokat panaszkodott ez a remete, hogy olyan sok tennivalója van. Az emberek elcsodálkoztak, és megkérdezték, hát miféle tennivalója van neki a remetének. És ő megmagyarázta. Van két sólyom, amelyiket meg kell szelidítenem. Van két karvaj, amelyiket idomítani kell. Van két nyúl, amelyiket nyugton kell tartani. Van egy mérges kígyó, amit őrizni kell. Van egy szamár, amit meg kell terhelni. Van egy ló, amit föl kell nyergelni. Van egy oroszlán, amit meg kell szelidíteni. És akkor kérdik, hogy hol van ez az egész menazséria. És azt mondja, hogy hát ez úgy minden. A két sólyom, a két szemünk, amelyik rá ront, rá csap mindenre. A két karvaj, a két kezünk, amelyik megragad mindent, és nem akar kiengedni semmit. A két nyúl, a lábunk, amit le kell fogni, hogy ne rohangásszon annyit. A kígyó, amelyiket szelidíteni, mire őrködnünk kell, a nyelvünk. Azt mondja, hogy kerítésbe van zárva, és mégis vigyázni kell, 32 kerítés vigyáz, és 32 fog nem képes nyugton tartani az egy nyelvet. És a szamár a testünk, amit igenis meg kell terhelni, és az oroszlán a szívünk. Nos tehát ez a könyv azt mondja, hogy valahogy így éljük a keresztény életünket, bőséges tennivaló van a nyulakkal, a karvajokkal, a sólymokkal, oroszlán mindennel, ez betölt az egész életünket. Hát így kell élni, testvérek, ez a keresztény élet. És hát ezt most vagy tavaly adták ki ezt a könyvet okulásul a keresztényeknek, hogy emberek így kell élni a keresztény életet. Ez iszonyat, testvérek, így kell mondani. Ha ez a kereszténység, akkor ezt le kell söpörni a történetből, ezt a kereszténységet, amelyiknek tehát a lényege önmaga, lényege az én üdvösségem. És ne bántsuk olyan nagyon ezt a remetét, testvéreim, mert azért vannak finomabb változatai ugyanennek az élet színvonalnak, vagy élet nívónak, mert azért ha ilyeneket mondok, hogy az én igazi problémám, fölírtam itt magamnak néhányat, az én igazi problémám az én kövérségem, vagy az én soványságom, az én neurózisom, az én vérnyomásom, az én öregségem, az én magányosságom, az én szegénységem, az én álmatlanságom, az én reumám, a hátfájásom, a hasfájásom, a lábfájásom. És akkor az egész életem ezen belül kering. Nem ismerős ez, testvérek? Na hát erre a lelkiismeret, az Istentől való ajándék valami keveset tud segíteni. És ezért még egyszer mondom, az életünk akkor egészséges, ha mindezeken túl, a reumán, a hasfájás, hátra, mindenen túl van értelme az életünknek, van küldetésünk, van logosz. És azért tetszik nekem, mondom, ez az új pszichoterápiás irányzat, mert ez tűzi célul, hogy segítse az embereket fölismerni az életüknek a logoszát, a rendeltetését, mert van. Most már úgy rövidebbre fogom, és azt mondom, összehasonlítom a keresztény embert a prométeuszi emberrel. Tegnap beszéltem róla, hogy két élet ideál, két élet gondolat keresztezi egymást. A prométeuszi ember az, aki föl akar szárnyalni az égbe, és az isteneknek a valóságát lehozni a földre. A Jézus Krisztus pedig szálla alá poklokra. Születésétől kezdve mindig lejjebb, 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 elegészen a poklok mélységéig. Mi a két ember gondolatnak, életeszménynek a magva? Hogy lehet summázni a prométeuszi embernek az élet programját és a krisztusi embernek az élet programját? Jézus Krisztus tanítványait ez a három szó jellemezheti, hát persze mással is lehet, de most gondolkozzunk el ezen a három szón. Aki Jézus Krisztust követi, azt ez a három szó, mint program jellemzi: tenni, aztán lenni és elszenvedni. Tenni, tehát aktív életet élni, nem önmagamat cifrázni, kefélni, tisztogatni, megszentelni. Tevékeny, kreatív életet élni, tenni. De nem belemerülni a tevékenységbe és elmerülni benne, lenni, visszahúzódni időnként az aktivitásokból, és lenni, érezni, gondolkozni, imádkozni, nem csak tenni, hanem lenni. És amit reánk mér az élet, azt elszenvedni. Ez a keresztény hármasság: tenni, lenni, elszenvedni. Ezzel szemben a prométeuszi ember, akik itt körülöttünk szaladgálnak ebben a világban, akár tudatosan, akár tudatlanul, de ezt csinálják. A prométeuszi embernek is hármas ilyen programja van. Nála is így kezdődik, hogy tenni, aktívnak lenni, benne élni ebben a világban, de így folytatódik: tenni, aztán venni, szerezni, harácsolni, és a harmadik győzni. Legyőzni, rátaposni a másikra. Gondoljuk csak meg: tenni, venni, győzni. Hát a keresztény programból külön sokat kellene beszélni a harmadikról, hogy elszenvedni. Azt hiszem, ezt értjük, elvállaljuk, ez világos, hogy tenni kell, alkotni kell, kreatív életet élni, ez is világos, hogy visszahúzódni, lenni. De hogy állunk ezzel, hogy elszenvedni azt, ami az életben elkerülhetetlen? Hát ebben az iskolában, mondom, amire most iratkoztam be, ebben ott van ez a bizonyos Viktor Frankl, aki bő három esztendőt töltött Auschwitzba, Dachauba, és megmutatta, hogy mit jelent elszenvedni. És ő ezt a kifejezést használja, hogy amikor már nincs lehetőségem a tennire, a tevékenységre, az alkotásra, sőt, már nincs lehetőségem arra se, hogy visszahúzódva önmagam legyek, akkor ő ezt a harmadik szót használja, die Haltung, akkor legalább valami tartást, egy olyan tartást adni a szenvedésben, ami győzelem, ami igazából azt lehet mondani, hogy aktivitás és valaminek a megteremtése. Tehát a tartás, a szenvedésbe való tartás, ez a harmadik lehetőség: tenni, lenni és tartani magamat embernek, akkor, amikor embertelenül megaláznak, nélkülözéseken kell átmennem. Előveszem a másik könyveskét, amelyikben egy ilyen esetről számol be a szerző, ez a bizonyos Frankl, de még előre bocsátok egy rettenetes tételt, amit majd valahogy próbáljunk feloldani, mert félelmetes az igazsága ennek a tételnek. Ez pedig így hangzik, hogy a kicsi tüzet eloltja a szél. A nagy tűzből még nagyobb tüzet csinál a szél. Tessék ezen elgondolkozni, a kis tüzet elfújja a szél. A nagy tüzet még nagyobbá erősíti a szél. A szenvedésre vonatkoztató azt jelenti, hogy aki olyan közepesen, kisebb mértékben szenved, azt elsöpri a szél. Aki úgy szenved, mint ez az ember, 3 év Auschwitzban és egyebek, ott a szél valami csodálatos kiteljesedésre segíti őket. És egy példát olvasok most erre. Egyik előadásában beszél egy ismerőséről, klienséről, pácienséről, barátjáról, ez a szerző, egy neve, egy bizonyos Jerry Longról. Egy búvár baleset következtében, tehát ez egy sportember volt, búvárkodott, egy búvár baleset következtében mind a 4 végtagja megbénult. A szájában tartott pálcikával tud gépelni. Néhány évvel ezelőtt texasi otthonából írta nekem azt a levelet, amelyből egyetlen mondatot szeretnék önöknek felolvasni. Itt van angolul, magyarul is. Eltörtem a nyakam, de ez nem tört meg engem. Eltörtem a nyakam, de ez nem tört meg engem. Olvasok, írok, televíziót nézek, és mindenek előtt pszichológiát tanulok. Meg vagyok győződve arról, hogy hátrányos helyzetem sokkal megértőbb pszichológiai tanácsadóvá tesz. Tudom, hogy a szenvedés nélkül lehetetlen lett volna ekkorát fejlődnöm. Így folytatja aztán, ez azt jelenteni, hogy az élet céljának megtalálásához szükség van szenvedésre? Ez durva tévedés lenne. Semmiképpen nem gondolom azt, hogy a szenvedés szükséges. Sokkal inkább azt akarom mondani, hogy a szenvedés ellenére is meg lehet találni az élet értelmét, ha úgy tetszik, a szenvedés által, feltételezve, hogy a szenvedés szükségszerű, hogy a szenvedés okát nem lehet megszüntetni. Itt van tehát a tétel, gondolkozunk el ezen, a kicsi tüzet elfújja a szél, a nagy tűzből még nagyobbat tesz, aki így szenved már, hogy mind a 4 végtagja béna, vagy a Johnny, ez a híres eset, akit itt láttak is, hallottak is, írnak róla. És vannak ilyen félelmetes esetek, ott a szenvedésnek a szele, a lelki tüzet, a léleknek a tüzét csak erősíti. A kicsi tüzet elfújja a szél. Mit jelent ez, testvéreim? Ha magunkra nézve alkalmazzuk, akkor előáll ez a program a szürke hétköznapi szenvedéseknek az elhordozása, úgy, hogy abból növekedés, lelki növekedés legyen. Mert mindegyikünkre nézve merem állítani, hogyha martíriumra kerülne a sor, hogyha valami rendkívül nagy szenvedés, akkor egyszerre csodálatos erők fakadnának föl bennünk. De a hétköznapok, a szürkeség, a mindennapok, a társ, aki mellettem van, a főnök, aki parancsol nekem, az ember, ez a város, és stb. A szürkeségnek a hősiessége, a hétköznapi életnek a hősiessége, ez talán nehezebb, mint volt ennek az embernek és a többieknek a nyomorúsága. A igazán nehéz feladat a 2 vagy az 1 talentommal hűségesen sáfárkodni. Én személyesen, hogy úgy mondjam, többre becsülöm, aki 2 talentumot kapott, és azzal jó sáfárkodott, és hallotta a hangot, hogy jól van, jó és hű sáfárom. A kevésen hű voltál, többre bízlak ezután. A kevésen hűnek lenni, a kisebb szenvedéseket győzelmesen elviselni, sokszor nehezebb, mint a nagy szenvedésben nem összeroppanni. A szürke élet hősiessége a prométeuszi embernek nem kívánatos, sőt, mindenképpen menekülni akar a szürke életnek a unalmából, az egyhangúságából, de mi, testvéreim, erre vagyunk hivatottak, hogy a szürke élet hősiességét tanuljuk, és most hangozzék a hang, olvasok befejezésű igét Jézus Krisztus történetéből. A szürke élet hősiessége így hangzik a Bibliában. A húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig, és vasora közben az ördög már belesugalta Judás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Mivel Jézus tudta, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Most már értjük mi? Eljött ez a később, amikor már értjük. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. A végletek embere. Egyáltalán nem, akkor mindent. Na, utána ezt olvassuk, miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és azt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Aztán még visszamenőleg még egy igét Jézusnak, egy másik szavát. Ha a buzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad.